Ma egy olyan üzenetet hoztam, ami a múlt vasárnapi üzenethez kapcsolódik. A mai alkalommal a hitről lesz szó, de egy olyan megközelítésben, hogy a hitünk növekedése és a közösségnek a szerepe egy ilyen megközelítésből, hogy milyen szerepe van az egyháznak, a gyülekezetnek, a közösségnek a hitünk növekedésében. Ti, akik itt vagytok, ebben szeretnélek benneteket megerősíteni, hogy jó, hogy itt vagytok a mai napon. Akik esetleg nem járnak közösségbe, és mondjuk most éppen a videón néznek bennünket, őket semmiképpen nem szeretném kárhoztatni a mai napon, hanem szeretném őket bátorítani, és a figyelmet egy kicsit oda fordítani, hogy Isten miért rendelte a gyülekezetet, mi a gyülekezetnek a szerepe a hitünk növekedésében, és mi az a közeg, ahol növekedni tudunk, és úgy abból kiderül az is, hogy mi az, ami nem annyira a hitünk növekedését szolgálja. Tehát Isten közösségi gondolkodású. És nézegettem a levelet, mondom, hát ha találok olyan levelet, amit Isten nem a közösségnek célzott meg a Szent Szellem, elmondom, a Filemon megvan. Elolvastam, hát az se az. Tehát igazából, mert az is a gyülekezetet célozza meg. Tehát nincs a Bibliában olyan üzenet, ahol az individumot támogatná a Biblia a hit megélésébe, hogy te egyedül magányos farkasként éld meg a hitedet, és növekedjél az Úrban. Az nem a megfelelő közeg arra, hogy növekedni tudjunk, és látjuk ezt a gyakorlatban is, hogy olyan drága emberek, testvérek, vagy hívők, akik hisznek is Isten létében, hiszik akár még a megváltást, vagy akár újjá is születtek, de nem járnak közösségben. Hogy ezzel mit veszítenek, túl azon, hogy ez nem Isten szíve szerint való cselekedet. Úgyhogy összeírtam sok mindent, igyekszem közfogyaszthatóvá tenni, hogy megértsük, és senki ne a kárhoztatást érezze ez alatt. Hogyha eddig nem tette, akkor hiszem, hogy a mai napon szolgáltatok az igéből néhány okot arra, hogy az elkövetkezendő időben igenis változtassa meg a gondolkodását a közösségi gondolkodásra. Mert Isten közösségben gondolkodik. Ugye először is, amikor újjászülettünk, ugye miért halt meg Jézus? De pontosan a közösség miatt, mert az Istennel való közösség megszakadt. Tehát az első közösség, aminek meg kell történni egy embernek, egy elveszett embernek, helyre kell, hogy álljon az Ádám bűne miatt megszakadt közösség Istennel. Tehát Isten közösségpárti, és ez semmi más módon nem tud megtörténni, mint Jézus Krisztus megváltói munkája által, aki azért jött, hogy Istennel élő kapcsolatunk lehessen. Tehát már itt kezdődik a közösség. Aztán utána később, miután megteremtette Ádámot, társat teremtett neki, Évát, mert azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. És ha megnézzük tovább, a Biblia az Isten és az ember kapcsolatáról szól, és ha az Új Szövetséget pedig megnézzük, akkor, és az Ószövetséget is megnézzük, akkor kimondottan a közösségben kívánja Isten, hogy az emberek megéljék a hitüket. Voltak kötelező ünnepek az Ószövetségben, és ahol össze kellett jönniük, nem széjjel menniük, összejönniük, közösségbe kellett lenni, hogy ott együtt Isten jelenlétében adjanak hálát, vagy mutassanak be áldozatot, vagy különféle ünnepeken, különféle előírások szerint éljék meg közösen a hitüket. Tehát a hitük növekedésében a közösség igenis mindig nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, és talán sokunknak nincs olyan megértése erről, ami előbbre mozdítana bennünket, amire szükség lenne, és ami hátráltat bennünket abban, hogy Istennek az áldásait meg tudjuk élni, a valóságunkba tudjuk hozni. Na, akkor nézzük, ugye pünkösd napján alakult meg a gyülekezet, onnantól számítódik az eklézsia, a gyülekezet, amikor Isten szelleme kiáradt, és az a gyülekezeti korszaknak a kezdete. Tehát ugye pünkös napjától kezdődik. A hitben járás mit mutat? Mi az, hogy hitben vagyunk? Nagyon sok ember mondja, hogy hiszünk. Ha hiszünk és van egy isteni fajta hitünk, akkor azt tesszük, amit Isten mondott. Azért, mert hiszünk ő benne, hiszünk, hogy ő számunkra a lehető legjobbat akarja, ő számunkra a lehető legjobbat adta, és szeretné, hogyha az ő áldásai kiteljesednének az életünk minden területére. És megtesszük azt, amit az Úr mondott. Tehát épp ezért az írások is a gyülekezeteknek adattak, majd fogunk megnézni részeket. Ugye múlt héten Ábrahám hitéről volt szó. Ábrahámról a múlt héten megállapítottuk, hogy igenis a hit az megnyilvánult nála a cselekedetekben, még mielőtt Isten igaznak mondta a hite miatt, előtte már a hit bizonyítékai ott voltak, hogy ő nem csak a levegőbe beszél, hanem tényleg, amit Isten mondott neki, azt meg is teszi. Mert hit annak a személynek, hit Istennek, és ő 100%-ig meg volt győződve arról, hogy Isten, amit mond, az az ő javát szolgálja, és hogy Isten ígéretei beteljesednek az ő életében. Igen, és akkor, amikor, jó, mondjuk, hát én is hiszem, igen, hát Isten meg tudja tenni, meg Isten meg tudja adni, de ez nem csupán Istenen múlik, hanem nagyon fontos szerepe van a hívőnek is abban, hogy mi történik vele. Ha valami történik, akkor a passzív emberek azt mondták, hát Isten ezt megengedte, Isten ezt miért engedte meg? Ugye vannak ilyen kérdések. Mint ezzel azzal, hát én kívülálló vagyok, ez nekem semmi közöm. Nem igaz? Ez azt jelenti, hogy elhárítod magadról a felelősséget, és nem teszed meg, vagy nem tesszük meg azokat a dolgokat, amiket Isten mondott, hogy a mi részünkről végezzük el. A megváltásban Isten már mindent elvégzett értünk. Isten már Krisztusban mindent nekünk adott. Tehát mindenünk megvan, elplántálta az üdvösséget a szellemünkben, ugye Krisztus bennünk él, és Krisztusban lévő áldások azok ott vannak bennünk. Ugye olyan, mint egy mély kút, és azt mondja az írás, hogy azt nekünk kell kimeríteni. Tehát miután újjászülettünk, beleszülettünk Isten országába, áldottak vagyunk, beleszülettünk Istennek az áldásaiba. De mégis ezt valahogy nem minden hívő, nem minden keresztény, és nem mindig, nem mindenkor még a hívők keresztények sem látják az életükben. Akkor most hogy van ez? Megvan nekünk, azt mégsem látjuk. És pontosan itt van a hitnek a szerepe, hogy a hit az a fizikai valóságba hozza, ami nem látható, a látható világba hozza a hitünk. Tehát a hitünk növekedése az nagyon lényeges, hiszen hogyha hiába van mondjuk villanyáram ebben a terembe, be van vezetve a világítás, ha van egy pici gyerek, és nem tudja hol a kapcsoló, akkor sötétbe fog maradni, ugyanúgy, pedig megvan minden. Vagy mondjuk hozzunk egy más példát, mondjuk megnyered a lottó ötöst, és senki nem mondja el neked. Ugyanolyan szegény ember maradsz, vagy ugyanolyan anyagi állapotban maradsz, mint előtte, holott jog szerint a tiéd. És így vannak az emberek Isten áldásával. Mikor azt mondjuk, hogy Isten megáldott téged, Isten meggyógyított már téged, Isten gyarapított már téged, Istennek az áldottja vagy, megvan a gyógyulásod, és sorolhatnánk tovább mindazokat az áldásokat egyébként, amit az 5 Mózes 28-ba felolvashatsz, mert azt mondja az írás, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban a miénk. Az mind hozzá tartozik. Az átok pedig fölkerült a fára, mert maga Jézus lett átokká érettünk. Egy keresztény az nem lehet átkozott. Lehet lusta, lehet hitetlen, de átkozott nem lehet, mert áldottak vagyunk. És itt van szerepe a hitünknek, itt van a te szereped, itt van az én szerepem. Isten azt akarja, hogy a hitünk növekedjen. És Isten teremtett egy közeget Isten adta, ahol a mi hitünk tud nőni. Ha a természetes világban megnézel, mondjuk egy nagy fát akarsz, tele gyümölcsökkel, akkor annak kell egy megfelelő talaj, megfelelő táplálás. Soha nem fog nagy fává nőni. Nagyon tetszik, Reinhard Bonnke mondta egyszer, hogy a hívők nem kötelezik el magukat egy közösségnek, vagy nem ismerik föl azt a helyet, ahova Isten őt elplántálta őket, és úgy hívta őket, hogy cserepes virág keresztények, hát nagyon találó, de igaz, hogyha állandóan átültetik a növényt, mikor fog az fölnőni, mikor fog az gyümölcsöt teremni. Éppen ezért Isten elplántálta a tagokat a testben, és azt mondja az első Korintuszi levél 12. részében, hogy egyenként, amit ő akarta. Tehát a keresztény élet az nem a magányos farkasok klubja, hanem az egy közösség. Na most a közösségnek két problémája van, az egyik te, a másik én, hogy mindannyian itt vagyunk, és a közösségben emberek járnak. És van még egy probléma, hogy a közösségben lévő emberek, úgy ahogy én, te sem vagy tökéletes, és egyikünk sem tökéletes, és egyikünk sem mondhatja azt, hogy én már elértem volna, vagy tökéletes volnék. Pál apostol talán 30 év, vagy 40 év szolgálat után azt mondta, hogy ő még ezt nem ért el. Persze vannak keresztények, akik már elérték, akik aztán meg nem gyülekezet közelébe nem jönnek, mert a mutkora helyére ültek, vagy mit tudom én. Tudjátok, amikor a gyerekek játszanak a homokozóba, hogy meghúzta a hajam, meg szemeket szórt a homok, mit tudom én. Tehát körülbelül, amikor a gyerekek játszanak, ez körülbelül ilyen viselkedés. És közben nem veszik észre, hogy a sátán meglopja őket Isten áldásaitól. Tehát ennyi kis bevezető után hozzak föl néhány okot, hogy miért jó, hogy itt vagy, és akik még nincsenek itt, miért jó nekik, hogy egy közösséget, ahova Isten elplántálta őket, találják meg. Ha ez a közösség, ez, ha egy másikat a másik, de a lényeg az, hogy növekedni tudjál, ahhoz kell egy hely, és kell egy elköteleződés. És ez már valamit mutat, az elköteleződés megmutatja a hitünket. Tehát amikor egy hívő a gyülekezetbe megy, és ezzel Krisztus testét megtiszteli és látogatja, ugye több fontos hitbeli kinyilatkoztatást fejez ki Isten felé. Ki a gyülekezet? Krisztus teste. És az első korintuszi levél kezdődik úgy, hogy a Krisztusban megszentelteknek. Mit jelent a megszentelt? Az nem valami egy nagy erkölcsi magaslatokat jelent, hanem annyit jelent, hogy Isten elkülönítette magát, hogy magának a gyülekezet. Tehát a gyülekezet nem az emberi, hanem isteni. Tehát egyért, amikor te a gyülekezetbe jössz, és azzal te Isten tiszteled meg. Isten tiszteled meg, és elismered Istennek a gyülekezetét, aki Istennek a tulajdona, aki Istennek a népe, és aki Istenhez tartozik. Ez egy tisztelet. Tehát a gyülekezetbe járás az nem csak egy ilyen személyes rutin vagy megszokás kell, hogy legyen, hanem mély hitbeli elkötelezettség, ez megmutatja a hitünket, ugye? Tehát a cselekedetünk mutatja meg a hitünket. Az Isten iránti szeretet, a Krisztus testének a szeretete, és a szolgálata felé való hűségnek a kifejezése. Ezt teszed, lehet, hogy nem is gondoltál rá itt, csak reggel fölkeltél, fölöltöztél, jól nézek ki, rendben, és eljövök. És hiszem, hogy a mai napon kapsz biztatást arra, hogy miért teszed ezt jól, miért szükséges, miért jó ez neked, hogy továbbra is ezt. Néhány pontot fölírtam, és talán olvasom, hogy nem szeretnék semmit kihagyni. Tehát ez a közösségi iránti elkötelezettséget mutat. Tehát az azt fejezi ki, hogy a hívő elismeri és értékeli Krisztus testének a fontosságát. Ugye az úrvacsorában most ez nyilvánult meg. Az 1 Korintus 11-ből olvastam az igét, ha tovább olvastam volna, ott az van, hogy azért vannak sokan betegek, azért alusznak sokan, mert nem tisztelik meg a Krisztus testét. Nem ismerik el a Krisztus testét. Ez nem büntetés Isten részéről, hanem egyszerűen kivonják magukat a távolmaradásukkal, kivonják magukat Isten áldásaiból. Mert Isten a gyülekezetbe küldi az áldást, majd mindjárt megnézzük, a közösségnek küldi az áldást, a közösségnek küldte az ajándékokat, azokat az ajándékokat, amely által a hívők növekedni tudjanak. Ha otthon vagy, az nincs ott jelen. Az összes ajándék itt jelen van, még akkor is, hogyha abból nem nyilvánul meg semmi. Lehet, hogy soha senki nem profétál, mégis Isten neked egy proféciát ad ott, ahol ülsz. Vagy bármelyik ajándékot, majd megnézünk néhányat, hogyha említünk, mindahhoz itt a közösségbe hozzájuthatsz, amihez otthon, egyedül, soha nem fogsz olyan mértékben hozzájutni. Tehát már eleve megkárosítottad saját magadat azzal. Sokan mondják, hogy hát otthon is lehetek jó hívő. Én meg azt mondom, hogy nem. Azért, mert a Biblia azt mondja, persze Isten szeret téged, Isten gyermeke vagy, és valószínű, hogy rendes ember vagy, jó ember vagy, hogyha a világ mércéjével nézzük, de egyben engedetlen vagy Istennek. Tehát ne a mi mércénkkel mérjük, hanem mérjük meg Isten igényének a mércéjével. És ez a mérvadó. Ez a mérvadó, és itt kezdődik, hogy engedelmes vagyok, és igenis megértem, hogy miért fontos a közösség, mert Isten ezt nem viccből adta. Nem azért adta, hogy legyen szórakozásunk a hétvégén, hogy eltöltsük valamivel a vasárnapot, vagy a szombatot, vagy nem tudom ki melyik napon jár közösségbe, vagy akár minden nap. Ugye nincs ez úgy igazából meghatározva. Kifejezi a vágyat a közös imádatra, a hitben való együtt növekedésre. Ugye, mert a test, azt mondja az Efézus 1.23, az ő teste és a teljessége őnéki. Tehát amikor összejövünk, akkor itt van az Úr közöttünk, azt mondta, ketten, hárman. Tehát a közösségben van. Engedelmességet jelent Isten igéjének, mikor valaki eljön a gyülekezetben, akkor azt a hitét demonstrálja ezzel, hogy komolyan veszi a Biblia tanításait. Hogy komolyan veszi Istennek az igéjét, mert amely ösztönzi ugye a gyülekezetben való részvételre. Tiszteletet fejez ki Isten iránt, parancsolatainak való engedelmességet. No, akkor nézzük a szeretet és a szolgálat szempontjából nézzük meg ezt. A Krisztus iránti szeretet a testvérek iránti gondoskodáson keresztül kinyilvánítja készségét a gyülekezet építésére, mások szolgálatára való hajlandóságot. Amikor összejövünk, ezt tesszük, biztatjuk, bátorítjuk egymást, kinek ez a gondja, kinek az a baja, kinek ez az öröme, kinek az öröme. És itt van a közösség, igenis, hogy része vagy a közösségnek. Ugye, tehát a háromfajta szolgál, háromfele irányuló szolgálatunkat mondjuk, igen, te is szolgálsz, minden hívő, aki újjászületett, szolgál. Mert a három iránya a szolgálatunknak a fölfele, a befele és a kifele való szolgálat. Egy dolog biztos, hogy elhívott szolgálni a fölfele való szolgálatra, ami az Isten imádata, az Isten dicsérete, az Isten szeretete, az Istennel való közösség. És ez nem csak úgy ebbe kell, hogy megnyilvánuljon, hanem a befele való szolgálat, azt mondja a Timoteuszhoz írt levélben van írva, ha jól emlékszem, hogy aki a saját háza népéről nem gondoskodik, rosszabb a hitetlennél, a hitet megtagadta. Most lehet, hogy kárhoztatólag hatnak valakire, nem ez a célom, hanem az, hogy Isten igéjét nézzük meg ebből a nézőpontból, és ha valaki úgy érzi, hogy van kiigazítani valója, akkor olvass el ezeket az igéket, és kérjen Istentől erről kinyilatkoztatást, hogy igenis. Ez létezik. A hitbéli identitás, a közösséghez való tartozásnak a megerősítése. Amikor valaki eljön a közösségbe, akkor azonosul a Krisztus testével a gyülekezetben, mint a hitének az alapvető részével. Erősíti a közösség krisztusi identitását. Ugye írja az írás, egy megfut, amit ezret, kettő megfut, amit tízezret. Közösen erősebbek vagyunk, mint külön egyenként. És ezt az ördög tudja. Erről beszélt Jézus a magvető történetében, hogy amikor a magvető hinti a magot, akkor az ördög azonnal jön, hogy kiragadja az igét az ember szívéből. Miért? Mert a magban, az isteni fajta magban, az Isten igéjében van az erő. Azt mondja, hogy Pál, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek, zsidónak, először meg görögnek, mondja a római levél első részében Pál apostol. Igen, szükség van, hit által tudunk növekedni, a hitünk az hallás által növekedik, a hallás Isten igéje által. És Isten a gyülekezetbe helyezte el azokat az ajándékokat, azokat a szolgálatokat, azokat a prédikátorokat, vagy segítőket, vagy dicsőítőket, vagy bármilyen szolgálatba álljanak, akik mind afelé szolgálnak, hogy a te hitet tudjon épülni, tudjon növekedni. A gonosz természetesen meg akar fosztani ettől, és hogyha ezt meg tudja tenni, és ezt hosszú távon meg tudja tenni, akkor teljesen ki tud üresíteni a hitedből. Néha találkozunk emberekkel, akik hosszú-hosszú időre elmaradnak, és látjuk, hogy a gyenge kezdés után milyen erősen estek vissza a hitbe. Tehát lehet ezt néha tapasztalni, bocsánat, nem kritikaként szeretném ezt, és akkor utána jönnek a kihívásai. A gonosz támadásai azok fognak jönni, ha hívő vagy, ha hitetlen. De majd mindjárt lesz róla szó, hogy álljatok ellen. Tehát van rész, amit nekünk meg kell tenni, és itt főleg a hit részét nagyon erősíti. Ha nem tudunk fölnövekedni a hitbe, akkor az ördögnek a szabad prédájává válhatunk. Mindannyian. És a közösség mindenképpen építi, segíti, javítja a mi ellenálló képességünket. Mert ez a közösség, ez a közeg az a talaj, ahol a hit növekedni, ahol a hit fejlődni tud. Ha lehet, hogy végignézed ezeket a tanításokat majd otthon videón. Biztos, hogy nem azt fogja adni egyik tanítás sem ott, mint amit itt. Nagyon sokszor tapasztaltam meg, hogy itt, mikor beszélt valaki valamiről, mindegy, hogy kicsoda, mikor, Attila, vagy Feri, vagy mások, vagy korábban más szolgálók, Isten mindig valamit itt szólt hozzám, és érdekes módon nem annyira otthon, amikor éppen mással voltam elfoglalva. De Isten megszólított, és olyan dolgokról, amiről a pásztor nem is beszélt. Miért? Mert itt vannak az ajándékok elhelyezve. Isten ide helyezte el azokat a kegyelmi ajándékokat, amely által növekedni tudunk. Nem én találtam ezt ki. Isten rendelte el így, hogy ez miért itt van, ne tőlem kért számon, hanem inkább értsük meg, hogy milyennek a növekedése. A szellemi növekedésnek és a fejlődésnek a vágya is benne van, amikor te ide eljössz, ezt is demonstrálod, hogy igen, én még nem vagyok eléggé érett ahhoz, én még nem nőttem föl, igen, én még tanítható vagyok. Sokan vannak, akik már mindent tudnak, mi ezzel a baj? Taníthatatlanok, és csak idő kérdése, hogy mikor buknak el. Csak idő kérdése. Én nem tudok mindent, én folyamatosan tanulok, és akkor sem fogok tudni mindent. De tanulunk, növekszünk, épülünk, hogy minél inkább kizárjuk az ellenség munkálkodását, fortéjait és ravasságát az életünkből, és a közösségnek az életéből. Tehát igen, tehát a hitbéli szellemi növekedésről van most szó, igen, és a fejlődésnek a vágya. Tehát a hívő nyitottságát a szellemi tanításra, a formálódásra, a gyülekezeti közösségben demonstrálja az, hogy te ma itt vagy. A hívő keresi az Isten által nyújtott szellemi táplálékot és növekedést. Tehát ezt is mutatja, hogy te ide ma eljöttél. Lehet, hogy soha nem gondoltál rá. Hogy mennyi minden van abban, hogy te ma itt vagy, és mennyi minden, ha Isten szemével nézzük egy kicsit ezt az egészet. A hívő hisz a imádságnak az erejében, és a közösségben való közbenjárás fontosságában is, mert a Biblia beszél erről. Ha valaki csak hisz benne, de soha nem gyakorolja, akkor a hit cselekedetek nélkül halott, ahogy azt Jakab is mondja. Kifejezi a gyülekezet és annak tagjai iránti lojalitását és elköteleződését. Tehát látjátok, hogy ma eljöttetek a Biblia szemszögéből nézve, ennyi mindent kimutattok a jelenlétetekkel, anélkül, hogy bármit tettetek volna, csak itt vagytok. Tehát ez egy óriás, ez egy jó hír szerintem. Ez egy örömteli hír, és Isten gyönyörködik benned, és Isten gyönyörködik ebben a hozzáállásodban. Mert valaki reggel 5-kor kelt föl, vagy nem tudom mikor, hogy ma ide el tudjon jönni. Úgyhogy igen, erőfeszítést kell tenni. Tehát a hit az nem a lusta embereknek való. Igen, tehát ha tényleg van hit, ugye a tehetetlenség fogalmáról biztos hallottak, az a tárgy, amire semmilyen külső vagy belső erő nem hat, a tehetetlenség állapotában marad. Tehát, ha téged a belső hited még nem rugott ki az ágyból azért, hogy reggel gyülekezetbe kell jönni, akkor még a statikus állapotban vannak sokan ezzel kapcsolatban. Kell egy belső indítatás, és tényleg kell egy elköteleződés, és ezt csak te tudod megtenni, én nem is akarlak, és nem is tudlak erre rávenni. Hanem szeretném, ha Isten igéje győzne meg erről, és nézzünk, hogy az Úr közösségbe gondolkodik. Nézzünk erről igéket, Róma 1, 11-12. Azt mondja Pál, mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Mi fog történni a szellemi ajándékok által? Meg fogsz erősödni. Úgy, ahogy a növényt, amikor megrocsolják, amikor tápanyagot kap, amikor táplálékot kap, akkor nő, zöldel és boldog és örül, és minden rendben van. És ugyanígy vagyunk mi is, ahogy az egyes Zsoltár írja, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, olyanok leszünk, és megadja a gyümölcsét. Azzal, azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Aki otthon van egyedül, az kinek a hite által buzdul föl? Egymás hite által. Olyan hívő nincs, akinek nincs hite. Mert amikor újjászülettünk, megkaptuk a hit mértékét. Minden ott van benned. Minden ott van a szellemedbe. Mindent onnan ki tudunk meríteni. Már megkaptad. Megkaptad már a gyógyulásodat, megkaptad már a bőséget, az áldásokat. Tudom, ezt nem szeretik sokan hallani, mert István már megint siker evangéliumot hirdetsz, és olyan dolgot mondasz a hívőknek, amikor csalódottak lesznek, mert nem jön a valóságukba. Hát persze, nem jön a valóságukba. Isten nem azt mondta, hogy csak majd leülsz, nézed a tévét, és ez mind a valóságukba jön, mert te keresztény lettél. Hanem mit mondott az Úr? Hogy igen, ezeket nekünk hit által, a hit az a kar, ami kinyúl azért, ami az övé, és már megvan neki. Jó? Tehát ennyi az élet. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy szeretné őket látni, szeretne elmenni a közösségbe, szeretne ott lenni, szeretne ajándékot adni, hogy együtt felbuzduljunk. Tehát nem csak a gyülekezeti tagok, vagy ők buzdulnak föl, hanem a szolgálók is, a szolgálatok is, hiszen látjuk a vetéseknek azokat a gyümölcsét, amit Isten igéje terem, mert ugye azt mondja, hogy Pál, hogy én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adja vala a növekedést. És köszönjük az Úrnak, hogy igen, növekszünk a hitben, és azáltal növekszik az egész gyülekezet, és a gyülekezetnek minden tagja. Ugye nem egyformán vagyunk ezzel. 1 Korintus 1.9 azt mondja, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Ki az a Krisztussal való közösség? Ki a Krisztus? Teste, a gyülekezet. És ebben benne van a gyülekezet is. Amikor te a Krisztussal, a Krisztus testével való közösségről beszélünk, akkor igen, a gyülekezetről beszélünk, mert itt vagyunk egymással közösségre. Nézzük az úrvacsorával kapcsolatos igéket is, az 1 Korintus 10.16. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké. A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünké. Ugye mit jelent az úrvacsora? Vannak olyan hagyományos egyházak, ahol ugye hét szentségben hisznek, tehát ezek közül az egyik az az úrvacsora. Azt tudom, hogy a reformátusok 3 szentségben hisznek, tehát a protestánsok, azok közül az egyik az úrvacsora, a közösség. És a közösséget kirendelte el? Jézus. Amikor a tanítványaival együtt, Úr, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az úrvacsora a közösségről szól. Tehát amit most itt vettünk, jó. Tehát Isten nem támogatja a szóló karriert, nem támogatja a lázadókat sem. Jó, tehát amikor valaki közösség elleni gondolkodású, akkor Isten igéje elleni gondolkodású. Amikor nem összefogni akarja Krisztus testét, hanem szétszaggatni, akkor pontosan az ellenkezőjét teszi, mint amire az ajándékok vannak, mint amire az elhívásunk van. Minden tagnak a kötelessége, hogy a közösséget erősítse. Jó, ha vannak, és Pál apostol az 1. korintusi levélben nem tudom hány témakört tárgyal, és ezek között van az, hogy igen, a gyülekezeti életnek vannak kihívásai, de pontosan hívő módon, keresztény módon meg kell felelnünk ezeknek a kihívásoknak. És felnőttként kell kezelnünk, amikor ugye problémák adódnak, nem is problémák ezek, hanem feladatok, a keresztény élet velejárói, a növekedésnek a kényai, és hiszen nem mindannyian vagyunk egy szinten. Van, aki valamibe előrébb jár, van, aki hátrébb tart. Nézzük meg tehát az a gondolat, hogy Isten közösségben, gyülekezetben gondolkodik, és nem egyéni karrier vagy teljesítmény előtérbe helyezésére, Több bibliai szakasz is ugye megtalálható. Néhányat ebből szeretnék úgy felolvasni, és ezt elétek tárni. Az apostolok cselekedetei, nem fogjuk ezt most felolvasni, a második rész 42-től 47-ig, ha már egy mozdulat csak az egész, és már is 2:42-47, igen, az apostolok cselekedetei, már is odalapozom a Bibliámat, és mi történt, amiután kiáradt a Isten szelleme? Mi volt az első dolog, amit ők tettek? A 42-es vers azt mondja, és részt vettek az apostolok tanításaiban, a közösségben, a kenyérnek a megtörésében, itt az úrvacsoráról és az imádkozásban. Tehát van három dolog, amihez szükséges a közösség. Tehát eleve ugye az apostolok tanításai, a kenyér megtörése, tehát a közösség és az imádkozás tekintetében. És mi történt, miután ugye együtt voltak, támad pedig minden lélekben félelem, az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Jó, tehát a szellemnek az ajándékai is a gyülekezetben vannak elhelyezve, és ugye ez a következő rész, az első korintusi levél 12. fejezete, 12-től egészen a 14-ig, az a szellemi ajándékokról szól. Azokról a természet fölötti ajándékokról, amikhez nem természetes úton tudunk hozzájutni, hanem mivel hogy ajándék, ez nem a mi érdemünk, nem a mi kegyességi gyakorlataink miatt van, hanem Isten szeretete miatt, Isten azért adta, hogy képesek legyünk növekedni ő benne, és tudjuk őt képviselni a világban. Tehát Pál apostol a test képét használja ugye a gyülekezet leírására, és azt hangsúlyozza, hogy minden tag fontos, és mindenki hozzájárul a közösség egészének a működéséhez. Tehát ebben a képben ugye nincs helye az individuális gondolkodásnak, mindenki együtt működik a közös jóért. Ez a gyülekezet. Isten ezt szeretné látni. És ebben mindenkinek meg kell találni a helyét. És ezt mi módon tudja tenni, ugye itt a szolgálatokról, hogyha beszélünk, a fölfele szolgálat, meg a befele szolgálat. Az, hogyha imádkozol a testvéreidért, ez már egy szolgálat. Ekkor már a Krisztus testét építed. Tehát ez már építőleg hat. Nem amikor pletykálunk valakiről, az nem hat építőleg, hanem amikor imádkozunk az illetőért. Az igen, az építőre hat, és ez építőleg hat, és ez Isten tetszésére és gyönyörűségére van, és erre a szolgálatra biztos, hogy mindannyiunkat elhívott. Tehát aki ma itt ül, senki ne érezze magát fölöslegesnek, ha először van itt, akkor sem, hanem igenis, Istennek terve van vele, Istennek célja van vele, és a jutalmunkat pedig majd az Úr gondoskodik a jutalmunkról és a jutalmainkról a szolgálat kapcsán. Akkor Efézus 4-ben van, ugye Pál arról ír, és ezt majd meg fogjuk nézni egy kicsit részletesebben, hogyha jól gazdálkodok az időmmel és marad rá, hogy mit adott Isten a gyülekezetnek? Apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat. Miért? Azért, hogy címkét ragasszunk rá, hogy az evangélista, az meg apostol, az meg milyen nagy tanító, az meg milyen nagy pásztor. Nem ezért, hanem szolgálat céljára. Szolgálat céljára. Hogy felépítse a testét, amit el nem jutunk a hitnek az egységére. Míg el nem jutunk az érettségre. Tehát a cél a közösség építése, a tagok növekedése Krisztusban. És ezt nem otthon a lakásodba helyezte el, hanem a gyülekezetbe, a közösségbe. Most a közösség alatt mit értünk? Ugye az, hogy a 2-3 ember. Vannak kisebb közösségek, ahol házi csoportoknak is nevezik, ahol annyian jönnek össze. Egyébként meg fogsz lepődni, de a nagy pünkösdi mozgalmak, a nagy pünkösdi tűz pár emberből jött elő. Néhány emberből. Úgy egy kezemen meg lehet számolni. Mikor valaki megveti a kicsiny kezdetet, és azt mondja, hogy mi csak 5 vagyunk, nem jól forgalmazol, mi már 5 vagyunk. Ez sokkal jobb megfogalmazás, és majd leszünk többen is. Mert hogyha a Szent Szellem tüze megérint valakit, akkor az a tűz rá fog szállni, és az a tűz az égni fog rajta, és nem égeti el, nem kiégeti, hanem folyamatosan melegen tartja. Na, tehát úgy rendben lesz, és vele minden. Na nézzük, ugye a Zsoltárok, a 133-as Zsoltár, nagyon sokszor szoktuk idézni, most nem olvasom föl, csak megemlítem, azt mondja, mi jó, mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Tehát Isten gyönyörködik ebben az egységben, ebben a közösségben, ez tetszik Isten szívének. És ugye azt írja utána ott az a rész, hogy oda küld áldást az Úr, és életet örökre. Ha nem vagy itt, az áldás meg itt van, hogy lesz neked akkor áldásod? No, tehát igenis érdemes megmozdulni, és érdemes igenis a szellemmel teli közösséget vállalni, és azt a helyet, amit Isten neked elrendelt, mert neked ott van az ellátásod. A kapcsokon és a kötelékeken keresztül, ezt írja az Efézusi levél, és ha jól emlékszem, a Kolossze levél is, ha nem javítsatok ki, amikor beszél a kapcsokról és a kötelékekről, amiket Isten rendelt el. Miért? Azért, hogy azon folyjanak át az áldások. Mert tagjai vagyunk egymásnak, és mindez a közösségben van, és mindez a hitünket. Na most a zsidókhoz írt levelet ezt nagyon jól ismerjük ezzel kapcsolatban, az arra ösztönöz minket, hogy figyeljünk egymásra a szeretet és a jó cselekedet ösztönzése érdekében, ne hagyjuk abba az együttlétet, amint néhányan szokták, hanem bátorítsuk egymást közösen, ahogy látjuk a nap közelettét. Tehát az írás pontosan az ige azt mondja, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezéstől. Kimondottan felszólít bennünket, hogy ne maradjunk el. És most, hogy mondjam, tehát ha te így döntesz, akkor így döntöttél igazából a te károd, annak a kára, aki ezt nem értette meg, nincs megértés. Azért is hoztam ezt az üzenetet, hogy talán sokan nem látják ennek olyan mértékben a jelentőségét, mint amennyire ezt az írás meg a Biblia hangsúlyozza. Igenis, kötelezd el magad. És az elmúlt, visszagondolok a közel 30 évre, nem sok eset volt, hogy hiányoztam innen, az csak azért volt, mert egy másik közösségben voltam. Most nem azért mondom ezt, hogy magamat fényezem, hanem hálát adok Istennek, hogy Isten ezt megértette velem már az elején. És tudom, hogy mennyi minden áldásról maradtam volna le. Nekem vasárnap itt a helyem, és kész, mert ez a közösség, mert ide táplált Isten, és nem azért, mert ez a legjobb közösség a világon, hanem nekem ez a legjobb közösség, mert engem Isten ide helyezett, meg neked is ez a legjobb közösség, mert Isten téged ide helyezett. És ez az egy ok, nem azért, hogy jobbak lennénk másoktól, vagy különbek lennénk másoktól, vagy szebbek, vagy okosabbak, vagy mit tudom én, hanem azért, mert ezt Isten így rendelte. És ha ezt így rendelte, ő majd gondoskodik arról, hogy az én áldásom, az én ellátásom, az ki tudjon teljesedni. Tehát ha én megteszem az én részemet, bízzál benne, hogy Isten el fogja végezni a sajátját. És ebben is legyen hitünk. Tehát ugye, amit csak itt említettem, Isten szándéka a közösség és a gyülekezet építése, ahol a tagok egymást támogatják, ösztönzik, építik hitben. Tehát a hitben való növekedésnek ez a helye. Tehát a hangsúly az nem az egyéni karrierem van, meg mit tudom én, miket szoktak gondolni egymásról, hanem azon van, hogy együtt épüljünk, együtt, ez a szó. És ha megnézzük, majd mi fogunk nézni mindjárt igeverset, hogy a Biblia nem egyes számba beszél, hanem többes számba. Nem tudom, hogy feltűnt-e neked. Épüljetek, gyarapodjatok, növekedjetek. Ez többes szám, ugye? És ha megnézed a Bibliának a nyelvezetét, akkor az általában így szól. El ne maradjatok. De még azt is többen számba mondja. Tehát Isten annyira közösségi gondolkodású, hogy a Szent Szellem ikletésére nem is beszéltek nagyon egyes számba, ha az a Biblia összes lapjait elolvasod. Tehát nem az egyénről szól, hanem rólunk és az egyénről, mint a közösségnek egy tagja, egy építőköve, hogy Péter apostol mondja. Mint építőkövek, ugye épüljetek szent házzá, hogy együtt épüljünk. Ugye az, hogy egy ház legyen, ahhoz nem elég egy kő, ahhoz sok kő kell, ugye? Tehát ha már építkeztél, akkor tudod. Na, jól van. Tehát azt mondja, az 1 Korintus 15, 58, ahol Pál apostol a feltámadásról beszél, ott is van egy rész, amit kiírtam ide. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, tehát több eszám, mozdíthatatlanul buzgókodván az Úrnak dolgába, mindenkor tudván, hogy a ti, nem a te munkád, a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Igen, nem hiába való. Lehet, hogy nem látod azonnal az eredményét, tehát, de kell idő a növekedésnek. Ugye, tehát olyan ez, mint mikor elültetsz egy kis fát, és másnap gyümölcsöt akarsz szedni róla. Nem lesz még rajta gyümölcs. Elültetted, elplántáltad, növekedik, fejlődik, és majd eljön a szüretnek is, eljön az aratásnak is az ideje. Azt mondja az írás, aratunk, hogyha el nem lankadunk. Jó? Tehát mondja az írás. 1 Korintus 16-13. Miért szükséges, hogy növekednünk a hitben? Az előbb már említettem. Meg a Biblia is említette. Az ige nem rejti véka alá, hogy lesznek kihívásaid. Tehát a keresztény hívő élet nem arról szól, hogy jön az ördög és kiteríti eléd a piros szőnyeget, és majd azon jársz. Nem, hanem lesznek kihívásaid, lesznek támadásaid. Pontosan azért van szükségünk a hitre, mert van a hitünknek egy ellensége, van a mi életünknek egy ellensége, a te hívő életednek az ellensége, és az ige megnevezi, hogy az maga a sátán. Előbb nézzük az 1 Korintus 16:3-at. Vigyázzatok, álljatok meg a hitbe, legyetek férfiak, legyetek erősek. Írja az írás. Meg kell állni, meg kell erősödni a hitben. A hit az nem szaladgál, az megáll egy helyen, megáll egy pozícióban. És nem hagyja magát kimozdítani onnan. A gyenge hiti embert ki lehet mozdítani. Aki nem áll erősen, aki nem áll szilárdan, vakkan kettőt az ördög, és elszalad. Jó, és már is elhiszi a buta meséjét az ellenségnek. Nekünk meg kell állni a hitben. Az 1 Péter 5:8 azt mondja, hogy józanok legyetek, tehát itt józan gondolkodásról beszél, tehát legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mind ordító oroszlán szerte jár keresvén, kit elnyeljen. Tehát mit mond Péter? Az, hogy lesz egy ellenséged, fog rád kiabálni, fog ordítani, el akar nyelni téged, el akar pusztítani téged. Hol kezdi? A hiteddel kezdi. Ha a hitedet elpusztítja, akkor legyőzött. Legyőzött vagy. Miért? Mert aszerint cselekszünk, amilyen a hitünk. Tehát a hitünk meghatározza a cselekedeteinket. Jó, tehát szerte jár keresve, kit elnyeljen. Tehát nem tud mindenkit elnyelni. Keresi azokat, a gyenge pontot keresi. Ugye szokták mondani, hogy minden lánc annyira erős, amennyire erős a leggyengébb pontja, igaz? Keresi a gyenge pontokat. Hol lehet szétszakítani a láncot? Hol lehet rés a pajzson? Hol lehet rés a hiteden? Mit mondja az Péter? Hát, csak ülj otthon, azt majd Isten ellen fog állni. Majd Isten meg fog téged védelmezni. Kinek a feladata ez? Isten feladata? Nyugodtan mondja, hogy az enyém. Igen, az enyém. Én vagyok a felelős azért, ami történik velem. És ez a felnőttség, amikor fölvállaljuk a felelősséget. Nem Isten a hibás, ha valami rosszul történt velem. Hányan sértődtek meg Istenet? Hol volt akkor Isten? Te hol voltál, amikor ott kellett volna lenni, hogy a hited nőjön? Te hol voltál, amikor az ajándékok által növekedhettél volna, megtanulhattad volna azt, hogy hogyan halld meg Isten vezetését, hogyan halld meg Isten hangját, hogy a megfelelő időben megfelelő helyen legyél. Tehát, hogyha valami helyzet van, akkor mindjárt mutogatnak Istenre, hogy Isten a hibás. Nem is tudom, melyik szolgáló mondta egyszer egy riportba, hogy Isten tokoljátok, mert ha lenne Isten, akkor miért van az iskolában, meg ez, meg az, meg amaz. És elmondta. Meg kirúgtátok Istent a kormányból, kirúgtátok az iskolából, kirúgtátok a közéletből, most meg számon kéritek, hogy hol van. Hát oda, hova száműzted, ott van. A te életedben nincs jelen. Miért kéred Istentől számon, amikor ez a mi felelősségünk? Tehát meg kell, hogy értsük ezt, hogy igenis van egy ellenségünk. És az ellenségnek ellen tudunk állni, akiknek álljatok ellen, írja a 9-es vers, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafitságotokon ugyanezek a szenvedések teltek be. Tehát ti álljatok ellen, hogy tudsz ellenállni? Gyenge hittel? Nem. Így van. Most Ja, nincs itt hitmérő, hogy kinek mekkora a hite, nem tudjuk megmérni se centivel, se bármilyen mértékegységgel, hogy mekkora az én hitem, meg mekkora a te hited, az nekem akkor derül ki, amikor jön a próba, aztán kiderül, hogy nem is akkora, mekkorára én gondoltam. Ugyanez a helyzet neked is. Ugye meg könnyű más dolgába hitben lenni, és mondjuk ez viszont előny is, mert néha sokkal jobban tudunk hinni a te sikeredbe esetleg, mint a sajátunkba. Sokkal jobban tudunk hinni esetleg mások gyógyulásába, és ez a hit, ez segít, ez épít téged. Ezért van szükség a közösségre, mert a közösség is erősíti a hitünket, hogy amikor ugye meggyengülünk, vagy elfárad az egyik, akkor ott van a másik. Ugye, tehát Mózes mellett is voltak emberek, az egyik, mikor ugye fönn kellett tartani a kezét, amíg a csata nem véget nem ért, mert még nem győztek, mert ha leesik a keze, akkor vesztettek volna. Na de hát most tarts fönn mind a két kezedet, nem tudom én hány napig. Voltak segítői, tartották a kezét Mózesnek, és győztek, igaz? Tehát ez a helyzet, hogyha ellankadunk, elfáradnak a kezek, akkor ott vannak másik friss kezek, és szükséges ez a fajta hit támogatás. Ugye, tehát a másik az, hogy a Biblia, a tükör az megmutatja nekünk az, ami a fizikai világban nem látható. Betekintést a szellemvilágban, hogy mi van afölött, ami már a fizikai síkon manifesztálódott, mi mozgatja a háttérből, azt a Biblia mutatja meg nekünk. Azt a szellemi valóságot, amit mi nem látunk. Ugye nem látod az ördögöt, Isten sem láttuk, mert Isten szellem, tehát a fizikai szemeinkkel, bár van, akinek voltak ilyen transzcendens élményei, hogy találkozott a feltámadt Krisztussal. Én találkoztam vele, de nem láttam vizuálisan. Pál apostolnak megjelent, úgyhogy ki is egyenesedett tőle. Biztos szükség volt, Pálnak ez segített. Lehet, hogy mi elhisszük az ő igéjét, és az legalább annyira segít, sőt, Isten ezt tervezte, tehát nem látás, nem hallás, nem a fizikai érzékelés szintjén akar bennünket Isten építeni és növelni a hitünket, hanem az ő igéje, az ő beszéde által, és az ő szellemének a kijelentése által. Ez nagyon fontos, tehát sokan azt hiszik, hogy az ördög nem is létezik, ez az egyik szélsőség, a másik szélsőség meg mindent az ördög tesz. És jönnek, hogy mit csinált velem megint az ördög. Hát semmi, az ördög végezte a dolgát, te mit csináltál, amíg ő a dolgát végezte. Nem állt ellen hitben. Mit mond a Biblia? Hogyha az ördög megtámad, akkor menj és panaszkodj a gyülekezetbe a pásztornak, meg a gyülekezeti tagoknak. Én ilyen ige helyet nem találtam a Bibliába, hanem azt mondta, álljatok ellen, ki álljon ellen, te állj ellen. Isten nem mond olyat, amit te nem tudsz megtenni, vagy én nem tudok megtenni. Lehet, hogy lusta vagyok rá, lehet, hogy nem hiszem el, lehet, hogy nem teszem meg, de Isten nem mondja, hogy állj ellen, mikor nem tudsz ellenállni. Isten nem tesz olyat, mint a, mit tudom én, a lengyel katonákkal tett, mikor a németek tankkal támadtak, akkor ellenük küldték karddal. Isten nem tesz ilyet. Isten odaadja azt az eszközt, odaadta azt az eszközt, amivel mi le tudjuk győzni a sátánt, sőt, az már le van győzve, ő már legyőzte. Nekünk csak abban az állapotában kell tartani a gonoszt, ahol van. Talán Kenneth Hagin mondta, hogy ha üzenni akarok az ördögnek, akkor a talpamra írok valamit, hogy azt olvassam, mert a talpam alá helyezte Isten. Ő a feje tetejére akar ülni, de nekünk a dolgunk az, hogy a talpunk alatt tartsuk. És az igazi ellenségünk az nem a test és a vér. Majd mindjárt lesz... Ha eljutunk odáig, hiszük, hogy jó, behoztam az időmet, mindenre marad. Minden ugye szellemi, tehát ugye mi a gond a legtöbb esetben? Tehát nem csak az ördög, hanem ott vannak még ráadásul a hústestnek a kívánságai. Ott van a testünknek a kívánsága. Néha nagyon jól asszisztál az ördögnek, nem is kell neki sok mindent tenni, és képes nagy pusztulást okozni az életünkben. A kívánságok. Nagyon sok bajt tudnak okozni az életünkben. És ez nem baj, ha vannak kívánságaink, természetesen. Hanem az, hogy ezt a megfelelőképpen kezeljük. Vannak olyan kívánságok, amik nem használnak neked. Tehát ha valaki sok alkoholt kíván, az valószínű nem fog használni neki, mert valószínű tönkre fogja tenni a testét, és hamarabb lesz a mennybe, mint úgy kellene. Tehát ez lehetséges, tehát a hústestnek a kívánságainak is meg kell tanulni ellenállni, és ez a szellemnek az erejével tudjuk megtenni. Ehhez föl kell növekednünk, és ebben is segíthet a közösség. Ebben is tud segíteni. Tehát minden szellemi megjelenik a fizikai valóságunkban is. Ugye, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Tehát mindennek megvan a szellemi háttere, ami a fizikai szinten manifestálódik. Kérdés az, hogy mikor álljunk ellen az ördögnek? Mindig, amikor támad, de mikor kell erre fölkészülni? Akkor kezdesz el hitet gyűjteni, amikor már akkora a baj, meg ég a ház, meg amikor már kilátástalan a helyzet? Nem. Tehát a bölcsember az fölkészül. A bölcsember az megerősíti saját magát a hitbe. A bölcsember az növekedik. És ennek része az, hogy igenis a Krisztus testét tisztelem, hallgatom a tanításokat, növekedek, és megteszem azt, ami az ige, amit az ige mond. Na most Isten adott nekünk fegyvereket. Ez az Efézusi Levél 6. részét, azt én úgy gondolom, hogy már sokszor vettük, de a 6.10 azt mondja, végezetére, atyám fiai, legyetek erősek az Úrba, az ő hatalmának az erejében. Legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmának az erejében. Tehát nem a te saját erődből kell megállni, hanem az ő hatalma áll mögöttünk. Tudjátok, olyan, mint mikor a rendőr fölteszi a kezét, ezt a példát is már többször hoztuk, akkor nem a kovács akárkinek áll meg az autó, hanem a mögötte lévő hatalomnak. Tehát a kovács, hogyha kiáll nem rendőr ruhába, és ott integet, akkor elmész mellette, mit integet ez itt nekem, igaz? Tehát ugyanez a helyzet, hogy nekünk is föl kell venni azt a hatalmi fegyverzetet, azt a szellemi fegyverzetet, amikor az ellenség pontosan tudja, hogy hoho, itt nem a XY-nal van szó, van dolgom, hanem a mögötte álló hatalommal. És amikor mi fölvesszük ezt a szellemi fegyverzetet, akkor az ellenség tudja pontosan, hogy hol a helye. És ezért mondja az írás, hogy öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Ravasz. Ki akar cselezni? Ki forgatja az igét? Mindent az égvilágon el fog követni, hogy félre vezessen. Hát nézd meg Ádámmal és Évával, mit csinált az ördög. Ugyanezt teszi mind a mai napig. Nézd meg, amikor Jézus megkísértette, hogy csűrte, csavarta a dolgokat. Ugyanezt teszi. És ma is. Öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, akik a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát ez a 12-es vers. Nézzük ezt csak meg. Ugye Pál mire bátorítja a hívőket, hogy erősödjenek meg az Úrban. Az ő hatalmának erejében nincs, tehát ami olyan erőt jelent, amely legyőzi az ellenállást. Tehát az Úr nem mondja, hogy állj oda, és ő nem áll mögötted. Tehát oda tudunk állni, igen, és a gonosznak a ravassága ellen igenis tudunk mit tenni. Tehát Krisztus csodáival kapcsolatban ugyanezek vannak hangsúlyozva egyébként az evangéliumokban. Tehát a Krisztusnak az erőforrásai, a Szent Szellemnek az ereje, amelyik hatékony eszköz a gonoszság szellemei ellen. Tehát egy szellemi személy ellen fizikai eszközökkel hiába próbálsz. Ott szellemi eszközökkel tudunk operálni, Isten szellemének az erejével, aki viszont ott van bennünk. Tehát felvévén a fegyverzetet, ugye mondja a 6-os versben, a 11-es versben, az a hívők felelőssége, hogy felvegyék az Isten teljes fegyverzetét, ugye a görög ezt felszólító módban hangsúlyozza. Tehát ez szükséges ahhoz, hogy megálljunk és megvédjük magunkat a sátán támadásaival szembe, ugye védelmezve azt a területet, amit már Krisztus megszerzett a számunkra, és amit gyakorlatilag egy legyőzött ellenség, csak nekünk a hatalmat azt gyakorolni kell fölötte. Tehát ugye egy szellemi harcról van szó. Szembe kell néznünk a szellemi mafiával. Mert az ördög az egy szellemi mafia. Erősségek, hatalmasságok. Igen, és mi ezt meg tudjuk tenni, azt mondja az írás. A sátán ne tudja elrabolni a hívőktől azokat a szellemi áldásokat, amelyekkel Isten megáldott bennünket. Ehhez hitre van szükségünk, ehhez néha közösségi ellenállásra van szükségünk, és a gyülekezet, ahol ezzel a hozzáállásra szert tudunk tenni, itt tudunk fölnőni. A győzelmünket fenn kell tartani, ugye, hogy képesek legyünk ellenállni, megvédeni magunkat a támadásokkal szemben. Tehát nem csupán ugye a győzelem elérésére törekszünk, hanem annak a megőrzésére és a fenntartására is. És folyamatosan az ördög nem egyszer fog megtámadni, hanem igen, próbálkozni fog veled minden nap. Megméregeti a hitedet, hogy vajon tényleg úgy gondolod-e? Tényleg úgy van-e? És igenis, hogy meg kell állni a fegyverzetben. A 14-es verstől azt mondja, álljatok hát elő körül övezén derekatokat igazsággal, felöltözvén a megigazultság mellvasába. Felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével, mindehhez vegyétek fel a hitpazsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Felszólító módban van ez is. Azt mondja, hogy felkészülvén álljatok szembe a kihívásokkal. Felkészülvén. Egy hadsereg mielőtt háborúba megy, előtte vannak kiképzések, vannak felkészítések. Egy katona nem csak úgy áll oda, hogy akkor látta életébe azokat az eszközöket, amivel harcolnia kell. És nagyon sok hívő keresztény úgy van. Most akkor mit csináljak, hogyha megtámadott a gonosz? Nincs megfelelően felkészülve, és bizony ekkor jönnek a bajok. És akkor jönnek, hogy igen, hát imádkozz értünk, és megint imádkozz értünk. Most félre ne értsd, ezt írja a Biblia, és ez biblikus dolog, hogy imádkozz értünk. Na de nem lehet örökké mások hitén, mások kijelentése által, nem tudsz fölnövekedni. Múlt hetekben tiltottunk le valakit, egy nap 40 imakérést küldött. 1000-valahány száz imakérést, hogy most a kiskutyám ne ugasson, hogy a akármi. 40-et naponta, mindenért, hogy most a szomszéd adjon nekem 20 akármit, ez adjon akármit. Értem neked, nem így működik a hit. De ez a totál hitetlenség. Istentől nem így lehet elvenni áldásokat. Természetesen letiltattuk, mert valami 1000 e-mailt törölt ki a webesünk tőle. Tehát eszméletlen, hogy emberek hogy gondolkodnak. Úgy gondolják, hogy olyan ez, mint a kinti kávéautomat, ha bedobunk valamit, két aztán kijön alul a kávé. Nem, hát ez nem erről szól. És nem fog segíteni rajta, és valaki meg kell, hogy megírtam neki, de nem írta tovább, akkor 40 e-mailt küldött, nem 30-at egy nap. Na, mindegy, nem az a lényeg, hanem csak mondom, hogy gondolkodnak emberek, hogy micsoda agyament gondolkodás ez. Hogy imádkozunk, persze imádkoztunk, azért imádkoztam, hogy Isten küldje meg egy aratómunkást az életébe, aki elmagyarázza neki, hogy igen, tessék fölnőni a hitbe, amit nekem butaságokat leírsz, azt inkább mondd el az Úrnak. Legyen egy élő kapcsolatod Isten. Most nem bántani és nem kritizálni akarunk megint csak senkit, csak mondom, hogy ezek történnek velünk nap mint nap. Igen, nem lehet megspórolni a kiképzési időt. El lehet sunnyogni, de nem lehet az, hogy nem növekszek föl az igébe. Meg lehet csinálni, de nem érdemes. Hanem igenis oda kell állni a sarkunkra, és pontosan ezért fontos a közösség, és ezért akarja rombolni a sátán mindig a közösséget. Tehát felkészültnek kell lennünk, mindenkor felkészültnek kell lennünk, mert a gonosz az támad. Azt mondja, hogy felövezve, magatokra öltve, kössétek föl, vegyétek föl. Itt négy fajta felszólítás van. Föl kell, mint egy római katonának, föl kell lennünk fegyverkezve. Az igazság öve. Ugye mit jelent az? A hívő becsületessége, a hívőnek a hűségessége, a hívőnek az elköteleződése, a lojalitása, az odaszánása. Ez tartja az összes fegyvert. Ez tartja, mint a római katonának, ugye tehát ez az a kép abból a korból, amit itt Pál apostol példaként hoz, a megigazulás páncélja. Ugye itt most nem az újjászületéskor nyert megigazulásról van szó, hanem a Krisztus megszentelő igazságára utal, mely védi a hívő szívét az ördög támadásaival szemben. Hasonlóan, hogy a katona megvédje a mellvasát. A békesség sarúja. Miről szól az? A hívő ember szilárdságát jelzi, hogy igenis megállunk. Biztos talajt nyúlva a békesség által, amely szükséges a harcban való megálláshoz. Meg kell állnunk. Hit pajzsa. A római katonáknak, amely a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. A római katonáknak fa pajzsuk volt. Fából volt a pajzsuk, és azt bevonták bőrrel. És ha oda lőtték a tüzes nyilat, akkor nem gyulladt meg a fa, hanem kialudt. Ugyanez a helyzet, hogy a pajzs az megvéd bennünket, a hitnek a pajzsa. És ezért lényeges a hit. Jó, tehát ez a pajzs, ami megvéd bennünket az ellenség. A hit a kulcs, amely képessé teszi a hívőt, hogy megállítsa és kioltsa a gonosz minden tüzes nyilát. Amikor hozza az ellenség a fenyegetéseit, hozza azokat a dolgokat, akkor nem jajveszékelnünk kell, nem panaszkodnunk kell, hanem a sarkunkra kell állni. Amikor a kígyók megtámadták a pusztába Isten népét, ugye, tehát a János evangélium 3. részében ír elő, hogy a Mózes a pusztában fölemelte a kígyót. Akkor nem panaszkodniuk kellett, nem a kígyómarás kellett kötözgetni, hanem mit kellett nézniük? Föl kellett nézni a keresztre. Aki fölnézett a részkígyóra, az meggyógyult. Aki nem, az belehalt a kígyómarásba. Nagyon sok helyen, nagyon sokunkat, nagyon sokatokat akar megmarni a kígyó. Nekünk tényleg a keresztre kell nézni, a Jézus bevégzett munkájára kell tekinteni. És igenis, hinnünk kell, hogy az Isten igéje igazság, és ez a cselekedeteinkben is meg kell, hogy nyilvánuljon. És ha szükség van a hittámogatásra és az imákra, ez teljesen biblikus dolog, akkor igenis összekapaszkodunk, összefogjuk a hitünket, és neki megyünk annak a dolognak. Mert van, hogy hogy azt mondja, hogy meginognak a legkülönbek is. És ilyenkor azért van ott a többi, hogy segítsen, és bátorítson, és fölemeljen, és ne pedig sajnálkozzon rajtad. Nincs szükséged sajnálóra, egyre se. Jó? Olyanokra van szükség, akik bátorítanak téged, akik fölemelnek téged, akik segítenek téged, hogy előbbre tudjál lépni. Jó? Tehát nem kell az emberek sajnálata, nem segít rajtad. Jó? Az nem azt jelenti, hogy nem mutatunk empátiát. Az empátia meg az, támogatunk a panaszkodásodba, az két különböző dolog. Persze, meg tudjuk érteni, érnek nehézségek, fájdalmat okoz, nehézséget okoz, kihívást okoz a számodra. Igen, rendben van, értjük, tudjuk, melléd állunk és támogatni fogunk, hogy kigyere belőle. Ha együtt sírunk, ha együtt sajnálkozunk, az nem a hitnek a kérdése. Kenneth Hagin szokta mondani, nagyon-nagyon frappánsak az írásaiban, hogy amikor imádkozott betegekért, mondta, hogy mi a problémája, akkor most jó, hát akkor imádkozunk, és meggyógyulsz. Hiszed ezt? Hiszem. Kenneth Hagin imádkozott, na, akkor most megvan neked? Hát lehet. Hagin, nem, nincs meg neked. Mert nem ez a hit. Hanem igen, megvan nekem. Igen, megvan nekem, még nem látom, de megvan nekem. Jó, nem azt kérdi Isten, hogy hazudjunk, hogy ez ellenkezőjét állítsunk. Hol van ez meg nekem? A bensőmben, a legbensőmben. És igen, várom hittel, hogy az a fizikai valóságomba jöjjön közbe, nézem az órát, mindjárt letelik az időm, úgyhogy tartsatok ki még egy kicsit. És ugye a legvégső dolog, ami felszólítás, az pedig az üdvösség sisakja. Ugye tehát előtte van még egy nagyon fontos, az üdvösség sisakja előtt, üdvösség sisakjával közösen, hogy a szellem kardját, amely az Isten igéje. A római katona, amikor mielőtt ment a harcba, akkor legutoljára mit vett föl? A sisakját, ugye, mert a sisak az meleg volt, meg nehéz volt. Amikor ment az ütközetre, akkor gyorsan fölhúzta a sisakot, és a kezébe vette a kardot. És ugyanezt kell tenni nekünk is. A kard az egy támadó fegyver. Itt van, hogy a támadó fegyver az Istennek az igéje. Mit tett Jézus, mikor a sátán megkísértette? Megvan írva. Megvan írva. Megvan írva. És a sátán elfutott. Jakab levél azt mondja, ugye, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. Nem én futok el, nem te futsz el, hanem ő fut el. Amen. Amen. Hálát adunk az Úrnak. Úgyhogy lassan abba is hagyom, befejezem, abba hagyni nem tudom. És mindehhez, hogy ezeket meg tudjuk tenni, hogy azért lezárjuk és kerek legyen a vége, ehhez szükség van a növekedésre. Ehhez szükség van a közösségre. Mert Isten a közösségbe helyezte el a Szent Szellemnek az ajándékait, ugye az Efézusi levélben olvastuk. Aztán még a Római levél 12. fejezetében van a szellemi ajándékokról, ezt otthon elolvashatjátok. És hát nem beszélve az első korintusi levél 12. fejezettől a 14. fejezetig a szellemi ajándékoknak a használatán, hogy hogyan használjuk, miként használjuk, kinek adatot, miért adatot, és ott van az 1 Korintus 13, hogy mindez semmit nem ér, hogyha ez nem a szereteten keresztül működik az emberek életében. Úgyhogy ez majd a házi feladat lesz, vagy esetleg egy következő üzenetnek a témája. Én örülök, hogy ezt nekem elmondhattam.